Hüvelyesek. Hogy vagyunk a hüvelyesek? Babok, lencsék, stb. Stb. Mit csinálunk ezekkel? No, mondjuk a babokról nem lehet beszélni, anélkül ott poénkodunk, ugye? Ezért nagyon érdekes dolog az egész világon, amikor babról van szó, mindenki elmosolyogja magát. A babok viszont nem mellőzendők, tehát egy ellenjavalat van, hogyha valakinek például egy alhasi tumor van, ami már elegendő nagy, és be van gyulladva. Akkor ezt felejtsük el, mert akkor babot, tehát egy ilyen kolonrák, tehát vastagbél tumor esetén, ami be van gyulladva, és feszül az alhas, ott felejtsük el a babot. Tehát a babnak az az ellenjavalata, amikor a természetes gáztermelése révén a alhasi feszültségük, görcsöket, stb. Tud kiváltani, és ha valakinek mondjuk egy szükülete van, egy vastagbél szükülete van, és én adok neki mondjuk egy jó bablevest, akkor szóval nem lehet megcsinálni, mert olyan fájdalmakat él meg, hogy ezt mi nem tudjuk igazán elképzelni. Tudnélik, a tumoros begyulladt szövet nem tud tágulni. Tehát ez egy olyan, mint egy merev blokk. És minden kis húzás, nyúzás egy gyulladt szöveten, ez irgalmatlan fájdalmakat tud okozni. Úgyhogy szóval jobb, ha ilyeneket kerülünk, jó? Amúgy lencséke, tehát minél sötétebb a hüvelyes, annál gyógyítóbb. Tehát a lencse és a sötét babfélék, tehát a vörös babok, tehát amelyek jó színesek. Tehát a színanyag, tehát a babnak a színanyaga, ezek azok a fitokemikáliák, amelyek antioxidáns hatásúak, amelyek rákgátló hatással vannak. A babnak az egyéb része, tehát a fehérje, ami benne van, ez jó, mert adott esetben szükség van rá, de úgy van, hogy nem szabad túlzásba vinni, tehát hetente egy vagy két alkalommal, vagy három alkalommal maximum lenne célszerű a babféléket fogyasztani. Viszont nagyon jó, tehát a rosttartalma is nagyon jelentős, tehát a baboknak a rosttartalma majdnem 20%-ot érint el, és ezért, mint cellulóz forrás, nagyon jó. Ha valaki már túl van műtéteken, meg mindenen, és most már csak a rehabilitáció szakaszában van, az egyen hetente rendszeresen babot, egy idő után a szervezet megszokja a babban levő fehérjének az emésztését, és ez a gázhisztória, az megszűnik. Tehát, és ha megfelelő gyógynövényeket is hozzáesszünk, amelyek pufadásgátlók, akkor ez a bab kérdés még különösen nem kérdés, és még pluszba azt is hozzá kell mondani, hogy az áztatóvíz, meg a főzővíz, az legyen külön-külön. Tehát ugye áztatjuk a babot, utána leöntjük a vizet, megfőzzük, esetleg elkezdjük főzni, leöntjük a vizet, és még egyszer egy újabb vizet, és akkor ez a mód feletti fehérje tartalma egy kicsit le van törve, és már nem okozza ezeket a problémákat. Tehát ezt azért tudni kell, tehát itt a főzés technika is hozzájárul a kérdéshez. És ha már a hüvelyeseknél vagyunk, akkor a szóját is előveszük. Szóját eszünk, nem eszünk? Melyiket? Mit csinálunk? Együk a szóját, vagy ne? Nagy viták vannak, nagyon nagy viták vannak, ezt hadd mondjam hozzá. Óriási viták vannak a szójatermék, illetve szójak körül, és a rák esetén. Alapvetően azt kell mondani, hogy a szójatermékben bőségesen megjelenő fitoszterolok miatt, tehát a fitoösztrogének miatt, főleg a nőgyógyászati hormonális tumor esetekben nagyon jó a szója. De a szója késztermék, tehát legyen azt mondjuk szójaszelet, granulátum szelet, szójaszelet, meg a szójavirsli, meg a micsoda, meg a burizer, meg a szójafasírt. A szójafasírtat azt nem tudom pontosan, de ezeket hagyjuk. A tofut, meg a szójatejet, azt lehet fogyasztani. Tehát a tofu, meg a tejet, ezek még az elfogadható kategóriában vannak. A tofúnál viszont oda kell figyelni, hogy a tofút ne tudom, olajban kisütve, mert akkor az megint nem segít, tehát ez megint nem célszerű, mert akkor az olaj miatt nem jó. Tehát lehet tofu krémet csinálni, tehát tofuból lehet sok mindent csinálni, és azt is oda kell tennünk, hogy mértéktartóan, jó? Tehát mértékel, tehát a tofu a hüvelyesek közé tartozik, tehát mivel ugye egy babból származik, ezért nem úgy van, hogy kétszer tofu, meg kétszer bab, és akkor az már négyszer bab, tehát így kell gazdálkodni egy kicsit, jó? Okos lenni. A csicsiribósa az is a hüvelyesek közé tartozik, és a jók közé tartozik. Sőt, az emészthető, a könnyebben emészthető hüvelyesek közé tartozik. Akkor, én nem tudom, én az előadásom 25%-ánál tartok. Elnézést. Következő lépés, föl fogom pörgetni a dolgokat. teljes ölésű gabonafélék. Tehát a teljes ölésű gabonafélék nagyon energiadús ételek, és amúgy nagyon jók, de ha valaki súlyos ráktól szenved, én inkább azt mondom, hogy egy kicsit spóroljunk a főtétellel. Ugye a teljes ölésű gabonát ezt általában főzve használjuk, tehát vagy főzött gabonaként, vagy kenyérként, vagy ilyesmi, és próbáljunk egy kicsit hátrébb állni a túlzottan sok energiával. Gondoljunk arra a kivasalt vércukorkiadésre. Ha valaki nagyon-nagyon fogyófélben van, tehát nagyon energiaszegény, tehát nagyon szenved, akkor és gabonát kell fogyasztani, akkor bizony teljes ölésű gabonát, és csak teljes ölésű, frissen elkészített, saját sütésű teljes ölésű gabonakenyeret, vagy mondjuk egy áztatott gabona, amit megfőzünk, egy áztatott búza, megfőtt búza például. Na, ilyeneket lehet enni kis mennyiségekben, jól megrágva, ezerszer megrágva, jól felhasználva, az oké, ez megy. Amúgy azért óvatosok legyünk, és élesztővel különösen óvatosan bánunk, tehát az élesztőt, mint olyat, tehát élesztős kenyeret, meg ilyeneket, ezt rák esetén próbáljunk tényleg elfelejteni. Tehát az élesztőnek minden formáját kerüljünk, amennyire lehetséges. Jó? A szervezetben elegendő élesztő van, tehát elegendőt küzd az élesztővel, úgyhogy nem kell még pluszba neki adni. No, a sűrélesztőnél az van, hogy van inaktív sűrélesztő, tehát úgynevezett speciális inaktivizált sűrélesztő, azt lehet használni a nyomelemek miatt és a B-vitaminok miatt, de ezt is egy kicsit óvatosan kell bánni, jó? Hús, hal, szálnyas, tojás, tejtermék. Mit gondolnak? Az összeset melőzni kell. Tehát hús, hal, szálnyas, tojás. Tehát vörös hús, fehér hús, hal, tojás, tejtermék teljességgel kizárjuk. Ez az alapszabály. Tehát az arany szabály az az, hogy állati terméket alapjáratban nem használjuk. Van egy néhány nagyon ritka kivétel, és ezt most szeretném itt elmondani, mert nem szeretném, hogy félreértések legyenek, de ha van valaki például, aki egy hosszú-hosszú bőtöt csinált, tehát tegyük fel, ott 30 napos lébőtöt csinált, és utána nagyon-nagyon ki van éhezve, tehát a fehérje szint nagyon alacsony, akkor én hagyok magammal beszélni olyan értelemben, hogy esetleg egy bio szárnyas, de tényleg bio, tehát nem tápol, meg nem leukémiás génállománnyal rendelkező szárnyas, tehát egy tényleg egy rezisztens fajtából, és bio fajta, meg mit tudom, szabadföldi, meg ilyeneket, és abból esetleg egyszer, kétszer fogyaszthat egy kis húst, hogy a fehérje szintézisben segítsünk neki, mert az állati fehérje könnyen használódik, tehát könnyen épül be, de ez csak, abszolút csak olyan esetekben elképzelhető, ahol az illető mondjuk hüvelyeseket nem tud jól megemészteni, tehát amikor a hüvelyesekkel nem tud boldogulni, amikor az egyéb növényi fehérjéknek a felszívódása, felvétele valamilyen oknál fogva nem javasolható, vagy sürgős a dolog. Én ezt nagy kivételként szánom. Tehát én nem eszek húst, és én 20 éve nem eszek húst, nem erről van szó. És én a vegetarianizmust nem csak pártolom, hanem hirdetem is. De vannak olyan ritka kivételes esetek, amikor élettani szükséglet, hogy fehérjehez jusson, mert nagyon hosszú fehérje bőtön volt, és valamilyen enzimatikus, vagy emésztési probléma, vagy ki tudja, egy hasnyálmirigyrák, vagy bármi, nem, ahol egyszerűen enzim hiány miatt nem tud jól emészteni mondjuk babféléket, vagy hüvelyeseket, vagy akármit, mert abból tudna fehérjét szedni, és a fehérje szintézisben olyan szegény, hogy az immunrendszer összeomlik. Tehát akkor jobb, ha adok neki egy-két nap, tehát nem arról, hogy állandó jelleggel, hanem úgy, mint ahogyan egy vénás infúziót adunk valakinek, aki nagyon ramaty állapotban van, akkor adunk neki koncentráltan egy kis, nagyon tiszta fehérjét, és akkor utána ezt felejtsük el, jó? Gondoljunk bele, hogy valaki vékon, 60 kilós, és kap egy, mondjuk egy petefészek rákot, és csinál egy 25 napos, 30 napos lébőtet, ez hogy néz ki utána? Anorexiás alkatá lesz, és ilyenkor olyan kevés fehérje van már, szabad fehérje a szervezeten belül, hogy az immunrendszer, tehát az immunszintézis, tehát azért ne felejtsük el, tehát a fehérjék kellenek a szervezetben, tehát az immunrendszernek az összetételehez szükséges fehérje, és ha nincs elegendő fehérje, lehet, hogy egyszerűen kapacitás hiány van, és hiába próbálom őt úgymondván gyógyítani, egyszerűen nincs elegendő fehérje, nem áll elegendő fehérje rendelkezésre, és ilyenkor nagyon picit túlhangsúlyozok ezt a témát most. Nem arról van szó, csak arról van szó, hogyha valaki nem tudja jól felszívni, tehát van típus, tehát egyszerűen, ha ilyen eset van és szükség van rá, én azt mondom, akkor jobb, ha egy kis fehérjehez jut, mert nem bűn, tehát nem bűn kategória, hogyha egy szányast megeszi. Tehát ezt akarom kifejezni ezzel, de ha meg tudja tenni, és én tudom, hogy maga meg tudja tenni, és könnyen meg tudja tenni, de ha valaki nem tudja, valaki nem érti, és baj van, akkor inkább ezt csináljon, hogy előrébb jusson, és akkor szépen lassan utána, mert fehérjéből, ami nehezen emészthető fehérje, mert a szárnyas történetesen az az igazság, hogy könnyen emészthető fehérje. Tehát ez sajnos, ezt be kell ismernünk, és mondjuk, ha babot adok neki, az nem annyira könnyen emészthető szóját, még különösen nem. Tehát ezért mondom, hogy ha ilyen helyzet van, akkor nagyon óvatosan lehet ezzel bánni, jó? De most nem akarok ellenmondásokba belekeveredni, meg nem akarok itt vitát nyitni, mert nem ez a cél. Ezt mondom még egyszer, ez egyetlen olyan helyzet, amikor egy kis szárnyas elképzelhető. Amúgy alapszabályként állandó jelleggel a húst és az állati termékeket félre raktuk. Jó? Miért nem fogyasszunk húst? Annyi minden van bennem. Bakteriális terhelés. A zsír ugye kalóriát jelent, vércukoremelést jelent. A vérzsiradéknak a felborítása, tehát koleszterin, vérlipidek, stb. Oxigén csökkenése, tehát ha minél több zsír kerül be a vérbe, annál kevesebb szabad vörös vérlemezke vagy vörös vérsejt van, mert a vérsejtek összetapadnak és nem tudnak oxigént szállítani. Elsavasodás, a húsban levő fehérjének az emésztése savat termel, bőséggel savat termel. Egy néhány hasnyálmirigy enzim, tehát 2-3 fontos hasnyálmirigy enzim, amely a tumor lebontásában fontos szerepet vállal, betöltenek. Ezeket az enzimeket tulajdonképpen inaktivizáljuk, tehát tönkre tesszük, ha húst teszünk. Tehát ezek az enzimek nem állnak rendelkezésünkre, ha húst fogyasszunk. És akkor nem foglalkozunk, még akkor sem foglalkoztunk akkor, hogy a húsban mi van, tehát mit tudom, hormonok vannak benne, növekedési szerek, stb. És még az is igaz, hogy a rost hiánya miatt, ha valaki rendszeresen húst teszik, akkor a bélrendszere eléggé koszos, tehát ezt még hozzá. Tehát szóval akár melyik oldalról nézem, a hús felejtendő. Abszolút. Édesítők. Méz, cukor, egyéb. Mit csinálunk ezzel? Ha már a húzásnál tartunk, az étrendből való eltávolításnál tartunk, akkor gyakorlatilag ezt is meg lehet mondani, hogy cukor önmagában, tehát finomított cukrot semmilyen körülmények között, semmilyen mennyiségben, soha semmilyen körülmények között nem szabad az étrendben alkalmazni. Táplálja a rákot, elsavasítja mindjárt. A méz lényegében egy kaptafára megy a cukorral. A méznek van némileg fitokemikáliás tartalom, tehát minél sötétebb a méz, tehát ezt úgy kell hozzámondani, tehát egy virágméz már kezd jó lenni, tehát minél több színanyag van a mézben, annál inkább lehet használni, de ezt hozzá kell tenni, hogy csak ritka és kivételes esetekben lehet egy kis mézet használni. Édesítésre általában a stéviát használjuk. Tehát a stévia, vagy stevia, vagy akárhogy nevezik. Van azt hiszem, van egy honlap is, stevia.hu, vagy valami ismi, ott lehet rendelni. És... Igen, igen. De hát ez egyébként hát S-T-E sima V-I-A stevia. Jó? Tehát ez az egyetlen olyan édesítőszer, amit lehet használni. Mesterséges édesítők, tehát aszpartám és társai, azok különösen tilosak. Jó? Tehát ezek a rák okozók kategóriába tartoznak, és ezekkel szóba sem állunk. Jó? Ugyanakkor finomított fehér liszt egy kategóriába tartozik a cukorral. Jó? Tehát fehér lisztet szintén soha semmilyen körülmények között nem alkalmazunk, ha valaki tumorral küzd. Jó? Az édesítőknél van még a juhaszörp, van meg egy ilyen malasszaszerűség, malátaszirup, igen, meg vannak ilyen speciális agáve, igen, az agáve, igen. Nos, ezek hasonló kategóriák, mint a méz. Tehát hasonló kategóriák, mint a méz. A juhaszörp nem savasít, és az agáve sem, de maga a szénhidrát tartalma ugyanakkor hasonló, mint a cukoré, mint a mézé, és ezért, tehát itt a szénhidrát kérdés is, tehát szóval itt az van, hogyha azt mondjuk, hogy 10-12 egység zöldség, és 4-5 egység gyümölcs, azzal szóltunk. Ez azt jelenti, hogy ha egy kis mézet hozzáteszek, az már 1-2 egység a gyümölcsön, amit hozzátettem, és már is a vércukor szint emelkedik. Tehát szóval ezt inkább hagyjuk, és ha olyan alkalom van, amikor elkerülhetetlen egy kis édesítés, én nem tudom, milyen körülmény ez lehet, én most ezt nem akarom rajzolni, meg festeni, de akkor maximum ilyen speckószert lehet használni, de a stéviát bátran lehet használni, mert a stévia nem tartalmaz szénhidrátot. Tehát a stévia, ez egy ízanyag, ez egy gyógynövény, ami ízanyag révén biztosít egy édes ízt, de nincs benne szénhidrát. Persze, mert van gyógyító hatása is, de itt most itt az édes ízről volt szó lényegében. Akkor még 3-4 kérdést még veszük elő, és akkor szépen a végére jutunk. Gombák. Szeressük? Igen, hát persze nem a penész gombák. Igen. Nem, alapvetően ugye a gomba úgy kerül a rákbetegnek a láthatárába, hogy az úgynevezett gyógygombák, tehát ezek a gyógyfungiről beszélünk, ugye itt van a reishi, a shiitake, maitake, meg mit tudom én, a koliórusz, meg mit, tehát szóval vannak ezek a különböző gombák, és a gombának, egyes gombáknak, még a magyar gombák közül is, van olyan poliszakarid tartalma, most mi ez a poliszakarid? Poliszakarid, ez is egy cukor, egy bizonyos értelemben, egy komplex szénhidrát, tehát egy összetett cukor, igen, tehát poliszakarid, ugye, tehát egy többszörös cukor, és ezeknek az anyagoknak fontos szerepe van az immunrendszer irányítása és szabályozásában. Ezek az anyagok képesek az immunrendszerünknek a hatékonyságát lényegesen növelni. Tehát ha azt mondom lényegesen, akkor tényleg nagyon nagy mértékben mérhető és érezhető különbség. Ezért ezeket az anyagokat, itt egyébként tengeri hínárok, meg más szakaridok is beletartoznak, tehát beszélünk itt az acemananról, ami az aloe verában benne van, a klikotáplálékokról, tehát vannak olyan klikotáplálékok, amelyek belekevernek, mit tudom, 6-7-8 különböző poliszakaridot, és akkor ezzel akarják az immunrendszert felturbozni. Ezek mind működnek, tehát aloe vera, acemanan, a bétaglukánról ugye tartottam előadást, ezt nem kell külön még egyszer ismételni, a bétaglukán is ebbe a kategóriába tartozik, és ennek a kategóriának a királya, de ettől nem kell kizárni mondjuk egy reishi gombát, vagy a koliórusz, meg a többieket, jó? Tehát gombát ilyen értelemben lehet használni gyógyszerként, időközönként. De amúgy gombát nem használjunk, mert a gombának is egy nagyon magas fehérje tartalma van, és még ha jó emészthető fehérje is van benne, akkor is egy elsavasodás irányába tudja terelni a szervezetet. Tengeri algák, és azon belül spirulina, chlorella. Nem tudom, ki olvasta a PH csoda könyvét? Egy-ketten olvasták. Emlékeznek még, hogy mi van benne chlorella és a spirulinával kapcsolatosan? A dr. Young azt mondja, hogy spirulinát és chlorellát nem használjuk. Miért? Mert minden szutykot magába szív. Ugye, talán ez a mondat már elhangzott. Nos, ez sajnos egy kicsit tendenciózus. Tehát a spirulinát meg a chlorellát a rákbeteg gyógyításából nem szabad kihagyni. Miért? Mert amit dr. Young mondod, az igaz, ha Kínából veszük a spirulinát. Mert valójában, tehát én is már úgy jártam, tehát ezt csak úgy tapasztalatként elmondhatom, én is vettem már egy német nagykerestől, bio nagykerestől, vettem spirulinát, aki Kínából rendelt, nem tudom, több tonna spirulinát, és én kaptam 2 kilót ebből az egész mennyiségből, és még hozzám se érkezett, mert egy barátomhoz küldettem, és onnan akartam elhozatni majd Németországból, és jött az ANTS, Egy szép napon, nyári napon ülök az irodába, kopok az ANTS, és egy kétségbe esett ANTS dolgozó hölgy ott áll az ajtóban, és rákérdez, hol van a spirulina, hol van? Én még azt sem tudtam, hogy most miről beszél, mert el is felejtettem, hogy spirulinát rendeltem. Tehát még én rájöttem, hogy én mit csináltam, én azt hittem, hogy ők most itt valahogyan itt fel akarják számolni a tevékenységemet, és megijedtem. Aztán rájöttem, hogy hát itt spirulina európai szerte riasztás volt, és be kellett vonni ezt a spirulinát, mert a kadmium tartalom, ami benne volt, az az 5-10-szeres határ, tehát a határérték fölött 5-10-szeres. És honnan jön? Kínából. Úgyhogy Kínából mit veszünk? Ugyanúgy, mint ahogyan a húsfogyasztás, ugye? A húsfogyasztással mit csinálunk? Beszüntetjük úgy, sajnos ezt ki kell mondani, Kínából mit veszünk? Semmit. Semmit. Tehát nem a nemzetiség miatt, és nem a kereskedelmi embargó miatt, hanem egyszerűen Kínában egy kis csúsztató pénzzel bármilyen bizonylatot lehetett kapni. Ez az áru egy bizonylattal ment ki Németországba, hogy rajta volt egy mélyet érték egy laborból, és amikor Németországban a labor értékkel összehasonlították, vagy a 30-os szintje volt a kadmiumnak. Tehát ezért onnan nem szabad semmit sem venni. Viszont vannak kontrollált, certifikált gyártási helyek, és a legjobb spirulina, ami létezik a világon, az Hawaii-ról jön, tehát a hawaii spirulina. Ennek megfelelően drága az ára is, mert a hawaii spirulina meg a kínai spirulina közötti árkülönbség az 500%. Tehát még én Nagykerben, mit tudom, egy kiló spirulinát Hawaii-ból 30-40 dollárért veszek, vagy euróért, addig én mondjuk ezt Kínában 5-6 euróért kapom. Tehát a különbség óriási, és a kísértés a kereskedők számára is óriási, és ezért a Dr. Yang mondta, hogy ne foglalkozunk ezzel, mert valójában minden, ami a vízben benne van, az benne van a spirulinában. De ezért olyan jó. Mert ha tiszta a víz, ha tiszta tengeri víz van, akkor mi van a spirulinában? A tengeri víznek az összes oldott szerves ásván és nyomelem. És ezért ilyen rettenetesen jó a spirulina, ugyanúgy, mint a klorella. Ezek olyan fitokemikáliákat tartalmaznak, amelyek az anyagcserét szabályozzák. Most lehetne felsorolni ezeknek a dolgok. B12 van benne, klorofil, rengeteg klorofil van benne, beta-karotin, antioxidánsok, poliszakaridok vannak benne, immunerősítők. Tehát igaz, amit Dr. Yang mondott, a kínaira. Tehát a kínaira értendő. De a megfelelő spirulinákat és klorellákat, ha használjuk, akkor ez nem így van. Tehát ha spirulinát és klorellát veszünk, a spirulinát azt Hawaii-ról, és a klorella az Japánból. Jó? Szigorú előírások és tiszta vízzel dolgoznak, és ott nincs probléma. Azért tiszta víz, mert ők a tenger mély rétegeiből, tehát egy ilyen 6-8-900 méter mélységből, 2-3 ezer éves vizet hoznak föl, tehát ahol nem, ugye, tehát ez a víz nem keveredik olyan gyorsan, ezek nagyon mély rétegek, és onnan szívják föl pumpákkal a vizet, medencékbe és hegyi patakokból származó vízzel összekeverik, és akkor így megvan tulajdonképpen az az ásványtartalom, ami ott lent van a vízben. És ez jó, tehát a tengereknek a felszíni vizek, tehát a felső 100-200 méter, az felejtendő, mert ott is már minden benne van, amit csak el lehet képzelni. Ezért azt szoktuk mondani, a mély tengeri hal, ha egyáltalán halról beszélünk, az még elfogadható, mert ott még nincsen ez a kadmium, meg mit tudom én, mert ők itt egy más életformát élnek, de a felszíni halak a tengerből, az már gyakorlatilag sehol nem lehet fogyasztani. És ezzel lennénk a következő két témánál, a sónél és a zsíradékoknál. Só, finomított ipari só az egyik fő oka a ráknak. Tehát az a só, amit mi fogyasszunk, amit a boltban veszünk, az tulajdonképpen a ráknak az egyik legfőbb oka. Tehát sót ebben a formában nem használjuk, és nem nagyon, tehát rákbetegek különösen nem. Tehát oxigén hiányt produkál ugyanúgy, mint a zsíradék. A magas sótartalom képes arra, hogy összecsapja a vörös vértesteket, és oxigénhiányt produkál. Úgyhogy tehát ezt nem használjuk. Igazi tengeri sót lehet használni, tehát igazi tengeri só. Ez viszont szintén megint olyan ritka, mint a fehér holó. Én nem tudom, hogy a bioboltokban lehet most már kapni igazi tengeri sót. Tehát amire ráírják, hogy tengeri só, és a boltban eladják, az nem tengeri só. Ez csak tenger vízből előállított nátriumklorid. Ez a nagy különbség. Ugye, tehát amikor megcsinálják a tengerből, tehát óriási szállítómedencékben csinálják ezt a tengeri sót, akkor mit csinálnak a tengeri sóval utána? A tengeri sót beszállítják, vagy vízes formában, vagy száraz formában beszállítják a sógyárba, és ott abból a 70-80 nyomelemmel ellátott sóból csinálnak egy szintiszta, vegyileg szintiszta nátriumklorid. Miért? Mert a világszerti sófelhasználás 95%-a a petrokémiai iparba megy. Ez a só kell nekik az olaj feldolgozásához. Tehát az olaj átalakítása, műanyaggá való átalakításához szükség van nátriumkloridra. És ezért a só nem miattunk gyártják. Tehát tévedésbe ne essünk, a sót a világon ebben a jelenlegi formában nem azért gyártják, mert a só olyan rettenetesen fontos és egészséges, meg mit tudom én, nem. A sót azért gyártják, hogy a műanyagipart föl lehet tartani. És az összes sóhasználat, tehát az összes termelt, kitermelt sónak, tehát 5% az emberi fogyasztás, abból 3%, amit mi sózunk, és 2%, ami már kész van a kész ételekben. Tehát amit megveszünk ételt, és amiben benne van. És csak egy nagyon kicsi töredéke, az a só, azt általában egy ilyen gurmé szakácsok, meg ilyen speciál, ilyen-olyan konyhába megrendelik, mit tudom én, például a sóvirágot. Tehát úgy, hogy az a sóvirág, ami a sós medencének a tetején úszik, ez az elsődleges só, azt a primőr sót, azt gerebével leszedik, besákolják nedvesen, ez egy nedves só, és ezt eladják, mit tudom, kilója 10 000 forintért, vagy valami ilyesmi. És akkor a normál halandó erről a sóról soha semmit nem tud. Tehát, és akkor van igazi tengeri só, attól függ, hogy milyen formában, milyen durván, milyen mennyiségben rendeljük, de nagyjából egy ilyen, tehát az egy kiló só, egy igazi kiló só, nagyjából egy ilyen 1000 és 2000 forint között van. A többi az nátriumklorid. Ipari termék. És ezzel tönkre tesszük az egészségünket. A Himalája só egy jó lépés, tehát ez egy kristálysó, és ebben, tehát ez úgy, ahogyan kiszedik a bányából, ez úgy viszonylag jó, de ott is meg kell nézni, hogy milyen az összetétele, de Himalája és Himalája nem ugyanaz, tehát erre csak mondják, hogy Himalája, tehát ki tudja, hogy honnan szedik ki. Ez egy kristálysó, ezt máshol is lehet kapni. A Himalája só körül már vannak mendemondák, ez már mindent meggyógyít állítólag, tehát ezzel óvatos kell legyünk. Vannak, akik Himalája sós vizet isznak, mert azt hiszik, hogy ettől gyógyulnak. Na, ebben a szélsőségben nem menjünk, mert aztán utána a vesénk tönkre megy, meg a kreatinin, meg a egyéb értékek fölfele mennek, tehát ezt hagyjuk, ezt a mókát, jó? De só, ha használjuk, egyáltalán nagyon keveset, és ha lehetséges, akkor próbáljunk ilyen minőségi sókat, mint a Himalája sót, meg igazi tengeri sót szerezni, jó? Zaklatni kell a bioboltosokat, rugdosni kell a bioboltost, előbb-utóbb előhozza, tehát ahol nincs piac, ott nincs kínálat. Ez olyan egyszerű, mint a... Tehát mi Magyarországon szabad forgalomban kapható termékeknek a 10%-át ismerük. Mi átlépünk a lajtán, a határon, bemegyünk egy átlag bioboltba, hanyat esünk. A legkisebb faluban levő bioból. Miért? Mert ott ez van. Tehát piac van. Az emberek megfizetik. Azt mondjuk, hogy én ezért fizetek, mit tudom én, ez a forinttal többet. Nem probléma. Mi nálunk meg az van, hogy ez a forint sincs, nem hogy meg ez a forinttal többet fizessünk. Tehát ez a probléma, ezért mi nem kapjuk ezeket a dolgokat, de ha valaki csak elegendően, kitartóan és makacsul ostromolja a bioboltost, akkor a bioboltos előbb-utóbb a nagy keresnél lesz, mert te itt vannak, akik azt mondják, hogy ilyen igazi sót kellene, van valami ilyen igazi sót? És akkor, hát van, de ez drága. Hát ha én ezt megveszem, és romlik nekem a raktáron, akkor mit csináljuk vele? Tehát csak elegendően kell, hogy szóljanak, bátrabbak lesznek a kereskedők. Erről szól az egész. Nem, nátriumklorid, mint olyan, ne használjuk. Tehát a nátriumklorid, ez egyszerűen méreg. Beszéljünk konkrétan. Ha valaki soha semmilyen sót nem fogyaszt, túléli, éppen hogy túléli. Mert az úgynevezett elektrolitek bajba kerülhetnek. De mi történik? Ha valaki nem fogyaszt sót, de nem fogyaszt mellette bőséggel nyers zöldség és gyümölcsöt, amiben megvannak az elektrolitek, akkor baj van. És ezért a buta embernek meg kell mondani, hogy egyél sót, mert különben az elektrolitháztartás összeomlik. De a gondolkodó ember azt mondja, hogy ne haragudjál, én nem a nátriumkloriddal fogom a vízháztartásomat rendbe rakni, sőt, nem is rakom rendbe egyáltalán, hanem inkább tönkreteszem, hanem én szépen a zöldségben, a zöldekben, azokkal az ásványokkal, azzal rakom rendbe, sőt, a Jóisten rakja rendbe, nem, nekem nem is kell gondolkodnom, én csak eszem a zöldséget és a gyümölcsöt. És ha ízmódosítás szempontjából, vagy tényleg egy kis vérnyomás emelés szempontjából, mert lehet ott valakinek nagyon alacsony a vérnyomása, és akkor használjunk egy kis tengeri sót, ez nem bűn. Tehát az igazi só, az nem bűn, ez gyógyszer. Ha nagyon kis mértékben használjuk. De a nátriumklorid, mint olyan, összementett ötlet, az iparnak a nagy becsapása. Ezzel becsapnak minket úgy, ahogy van. Az állat tenyészet nem hülye, tehát ezek nem ostobák. Ők tudják, hogy mit kell adni. Tehát a hús előállításhoz tanulmányok születnek, hogy miért ezt és nem ezt használjuk. Tehát az állatoknak odaadjuk a javát, adjuk a csírákat, például a gabona csírákat adjuk, a korpát és a csírát nekik adjuk. Miért? Hát, hogy mert megromlana egyébként. Tehát az állatnak odaadjuk, ezek élnek, dalolva megvannak a legjobb anyagokkal, mi meg majd utána együtt meg őket. Vigyázni kell, mert nehogy hogy sózásra való sót vegyünk, és ezt használjuk, mert ez azért vannak, étkezési sót kell használni, mert azért vannak olyan anyagok is, lehetnek olyan, tehát a só az nem egyenlő só. Tehát amikor a Jóisten a sót alkotta, és egy sóbánya kialakult, akkor nem úgy volt, hogy egységesen, tehát az értékek mindig egységesek. Tehát ilyen só van, olyan só van, ilyen ásványok benne, olyan ásványok van, ilyen hangsúly, olyan hangsúly. Szóval én nem vagyok só szakértő, tehát nem akarok annyira beleütni az orromat olyasmibe, amit nem annyira értem, de annyit értek hozzá, hogyha étkezési sót használnánk, ami a tengerből, tehát a tengerből kiszedik, csak szárítják, kiszárítják a vizet, és ami megmarad, az a só, ami ott van, ez tökéletesen megfelelne a szükségleteinknek. Ez lenne az igazi só, és ez a mi a jobb, meg mi a nem jobb, ezt majd ki kell próbálni, és ki kell találni, nem akarok a szélsőséges véleményeket kreálni. Nyilvánvaló, igen, de ezért tiszta vízzel csak, tehát ezt mondjuk, hogy Lamans csatona melletti sótermelés nem biztos, hogy a legjobb, de vannak nagyon jó lelőhelyek, mit tudom, Skóciának a valami érintetlen partján, és akkor ott azért a felszíni víz nem annyira rossz. Káliumsó nem lényegesen javít a helyzeten. Ugye a nátriumklorid vagy a káliumklorid, ez nem, a nátrium ugyanúgy lúgos, mint a kálium. Tehát a nátrium és a kálium, ezek lúgos ásványok. Igen, erősebb, tehát a kálium erősebb, de ez úgy önmagában olyan rettenetesen nagy különbséget nem tesz. Ez az a Norbi féle só, hogy akkor legalább nem nátriumklorid. Lehet a dobozkodni. De szerintem a Norbi is a káliumkloriddal foglalkozott. Mit tudom én. Na, lényeg, tehát só kérdés, mert nehogy leragadunk, mert ma fáradtok vagyunk, és még két dolgot szeretnék elmondani, és aztán lezárjuk már, jó? Tehát a zsíradékok. De ez még egy nagyon lényeges és egy fontos pont. Zsíradék. Semmilyen finomított zsíradékot nem használunk alapjáratban. Jó? Kivéve, ha valaki nem akut stádiumban van, tehát nem akut betegségben van, hanem esetleg már a gyógyulás útján van, akkor lehet hidegen sajtolt olajokat nagyon kis mennyiségben fogyasztani. Jó? És azért mondom, hidegen sajtolt, és nem ipari kimérésben való olajat, tehát nem a szűrt, kimért, stb., hanem hidegen sajtolt, mert ez nagyjából 2-3 hónapig megáll, a többszörösen telítetlen zsíradékokból utána úgy is elráncosodik, tehát kis mennyiségekben, mit tudom, 1 decis üvegekben, 1,5 decis üvegekben nem locsoljuk az olajat rá, hanem a főzés után esetleg egy evőkanálnit hozzáteszünk, hogy esetleg bizonyos anyagokat, amelyek zsíradékot igényelnek, hogy ezeket jobban kiemeljük. De amúgy zsíradékot úgy használjuk, ahova tette a Jóisten a zsíradékot. És hova tette? A dióba, az olivabogyóba, az olajos magvakba, oda belerakta. És ha ezeket daráljuk, megesszük, belefőzzük az ételbe, stb., akkor nincs gond. De ha mi az olajokat kipréseljük, kinyomjuk, akkor minden olaj, amit boltban lehet vásárolni, az több mint 180 fokra föl van hevítve, vagy 190 fok fölé van hevítve, sőt, igazán a hexánt 250 foknál szokták kipárologtatni. Tudnélik, itt nem csak első prés van, hanem utána tulajdonképpen hexánt, egy oldószert raknak bele a prés anyagba, és ezzel kioldják a zsiradékot, és ez a hexános zsíros keveréket, ezt utána felforralják, és a hexánt kipárologtatják. És ennek van egy párolgási hőfoka, és a fölé mennek, valamelyest a fölé mennek, és az olaj ezáltal 200-250, még ennél több is lehet adott esetben, fölhevül. Ez azt jelenti, hogy az összes többszörösen telítetlen zsíradék az úgynevezett cis-zsírből átalakul transzsírá. Ez gyakorlatilag el lehet felejteni. Aztán még hidrogenizálják, meg össze-vissza csinálják, meg margarint. Margarin szigtil, tehát szigorúan tilos, jó? Tehát bármilyen formában. De ugyanakkor a vajat is, meg szóval ezt felejtsük el, jó? A vaj is a vérnek az oxigén szállító képességét csökkenti. És ha már a zsíradékoknál tartunk, ebbe a témába olyan mélyen nem megyek bele, de az omega-3 zsírsavnak a kérdését elő kell venni, és itt jövünk megint a halakhoz, meg a tengeri halak, meg a tengeri dolgok. Halolaj kapszulát, nuku. Semmi halolajat. A halolajnak a 90%-a fertőzött, tehát nehéz fémekkel fertőzött olaj, tehát nem lehet használni. Illetve csak olyan halolajat tessék venni, ahol certifikálják, hogy nincsen benne nehéz fém. Tehát nagyon kevés olyan cég van, amely kiszedi a nehéz fémeket belőle, tehát amelyek megtisztítják ezt a halolajat. Az átlag halolaj úgy készül, hogy ott ezen a halászhajón a selejtet kipréselik, és a kifolyó olaj, micsoda szutyok, az egy nagy tartályba kerül, ezt a tartályt, amikor kikötnek a kikötőbe, ezt kipumpálják, és akkor úgymondván finomítják, tehát tisztítják, tehát a vért, meg az egyébeket kimossák, egyébként kiszűrik belőle, a fehérjét kiszűrik belőle, és akkor utána már csak az olaj marad meg, és akkor a kapszulába töltik, és kész, viszlát. Mindenki vehesse. 2 évvel ezelőtt Norvégiában csináltak egy fogyasztóvédelmi vizsgálatot, és vagy 40 különböző termékből 5-6 termék emberi fogyasztásra alkalmasnak ítélték. Az összes többi olyan szutyok volt, hogy azt mondtak, hogy az ember ne fogyassza. Gondoljunk bele, de ez a piacon levő termékeknek a több mint a 3/4. És Norvégiában rengeteget fogyasztanak ebből. Ugye, tehát mivel ez egy nagyon fölkapott dolog, omega 3, és hát van nekik, ez olyan olcsó bagóját lehet ezt előállítani Norvégiában. Igen ám, csak megint az van, hogy nem jó. És ráadásul erre rájöttek, hogy ha önmagában omega 3-at adunk, az még nem védi meg az érpályákat, hanem kell olívaolajat hozzákeverni. Tehát olívaolaj és omega 3, tehát halolaj és omega 3 olajjal együtt, azzal lehet védeni az érpályát. De ez már túl bonyolult, úgyhogy mi együnk olívaolajat, és együnk lenmagot, és kész, slussz, tehát nem kell foglalkozni a kérdéssel. Lenmagot és olívát, jó? És ez az elsődleges, és ha valaki már az akut fázisből ki van, tehát műtve nincsen konkrét most tumor a szervezetében, az foglalkozhat egy kis olívaolajjal, az foglalkozhat esetleg egy kis, tehát kipréselt olajokkal, de aki akut beteg, azt ne is gondoljon rá, hogy finomított olajokat fogyasszon, jó? Igen, a lenmag olajban benne van, igen, az omega 3, igen, de jobb a lenmag önmagában, mint a lenmag olaj, jó? A gyógynövények, fűszerek, ez egy nagy tág terület, de fekete borsot például szigorúan tilos. Miért? Mert savasít, bőséggel savasít. Gyomorirritáló. Az irritáló fűszerekkel, tehát a csípős fűszerekkel óvatosan kell bánni. Tehát itt többek között például az erős paprikát, a csillit, meg ilyeneket is beleszámítok. Ezeket csak akkor használjuk, amikor egy keveréken belül felszívódási fokozást szeretnénk elérni. Ez az egyetlen. A fűszer kérdést most már este nem tudjuk megtárgyalni, mert azért külön előadást igényelni, hogy melyik fűszer mire jó, meg milyen pufadás, kátlos, stb. De azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a legtöbb konyha fűszer, amit mi ismerjük, amit nálunk használatosok, azok legtöbbnyire pufadáskátlók. És ez nagyon jó. Különösen, ha valaki növényi étrenden van, azért ne spórolja ki a fűszereket az ételből. A növényi fűszereket. Jó? Tehát fekete borsod, ezt felejtjük el. És ha fűszernövényeket, gyógynövényeket frissen tudunk termelni, tehát mondjuk egy kis konyhakertben, vagy kis egyénben szépen magunknak frissen termeljük, és mindig frissen tudjuk beletenni az ételbe, ez a legideálisabb és a legjobb. Úgyhogy az egyik párkányon lehet esetleg egy kis fűszerkertet akár télen is fönntartani. Ez lenne mondjuk rákbetegeknek, ez lenne ideális, mert akkor friss fűszerekkel találkozik. A fehér és zöld bors tulajdonképpen ugyanannak a borsnak csak a különböző érési stádiumban szedett változata. A fekete bors, a kiérlelődött borsnak annyi piperin van, illetve olyan anyagok vannak, amelyek igen erőteljesen savasodást okoznak. Úgyhogy én azt mondom, hogy a bors, csilivel, gyömbérrel, meg ilyenekkel csak mértéktartóan foglalkozunk. A gyömbér és a csili még jobb, mint a bors. A borsika füvet lehet például a bors helyet használni, persze, igen. Tehát a csipős íz, mint olyan, nem biztos, hogy teljesen melőzni kell, vagy a pikáns íz, de mondom még egyszer, erre nem lőttem be magamat a mai estére, és különösen, de ezért túl nagy, túl tág tér, hogy erről most beszéljünk. A nagy vonalakat beszéltük most meg, és ha most azt mondjuk, hogy rákosoknak való étrend, mire emlékszünk, amikor hazamegyünk? Nagyon jó. Ötös. Csillagos ötös. Persze, hát még annyi mindent lehetne mondani, tehát a zöldöknek a hatóanyagairól, a nyomelemekről, a lugosításról, a letril van benne, stb. De a zöldet, ezt kérem szépen, ezt rögzítsünk, jó? Cukorszint emelés, óvatosan, jó? Tehát minden, ami a cukorszintet emelne, óvatosan bánunk velem. Minden, ami finomított, az... Elhagyjuk. Most még egy dolgot még nem mondtam el, főt és nem főt aránya. A főt étel és a nem főt étel aránya az úgy legyen, hogy több legyen a nem főt, mint a főt. Tehát több a nyers, mint a főt étel. Ideális az lenne, ami tartósan sokáig fönntartható, egyharmad, kétharmad. Tehát ezt nagyon sokáig lehet kibírni. Ha valaki nagyon súlyosan beteg, lehet 80-85% nyerset, 15-20% főtételt is csinálni. Minél kevesebb főtételünk van, annál nagyobb az idegi terhelés, ezt tudni kell. Tehát ha főtételt kiiktatjuk, és adott esetben 2-3 hétig csak nyerset akarunk enni, vigyázunk, mert a végén még a tányért is megesszük, csak hogy valami más, tehát hogy mondjam, szóval nagyon-nagyon nagy főtétel függőség, elvonási tünetek fognak keletkezni. Tessék kipróbálni hazamenni, és egy hétig csak nyerset enni. Igen, olyan jó utána egy tésztát bevágni. ez szokott lenni, de a gyakorlat az... Én tudom, hogy a tapasztalt és a gyakorlott embernél ez már nem így van, de amikor valaki a főt ételről átáll a nyers ételre, akkor pszichésen ez nehéz, úgyhogy ezért mondom, hogy a kétharmad, egyharmad, illetve a 75-25%, ez még az, ami még megvalósítható, ami azon felül ott szépen lassan tapasztalattal és gyakorlással rá közelítünk, jó? Nyári időszakban sokkal könnyebb csak nyerset enni, jó? Téli időszakban egy kis főtétel nyugodtan elmehet. Tessék, most a kérdések, jó? És akkor nézzük meg az órát, nem tudom, hogy mennyi időnk van, 2 perc van, akkor 3 kérdés is gyorsan. Itt, a zöld mellett a sárga és a piros dolgok, igen, igaz, tehát van egy ilyen, de most ezt nem mondtam el, de a zöld mellett van egy másik nagyon-nagyon lényeges szín, ez a piros. Ugye a pirosba beletartozik a narancs is, meg a sárga dolgok is, de vannak olyan kúrák, ahol például vörös szőlő kúrát is megcsináljuk. De ezek speciális étrendek, és ebben most nem megyek bele, jó? A krumplit azt melőzzük. Tehát a teljes ölésű gabona és a krumpli, azt kevésbe fogyasszuk, és csak akkor fogyasszunk, amikor tényleges energiahiányunk van. Jó? Tehát amikor mondtunk, hogy amikor valaki elesetté válik, tehát nagyon fogy, meg nagyon akkor, amikor rá kell egy kicsit dolgozni, akkor teljes ölésű gabonaféléket és krumplit. De a krumpli, mint olyan rendszeres fogyasztása, a rák diétában nem javasolt. Jó? Éppen mivel úgyis 75% nyers, a krumplit nyersre nem esszük, és mit tudom, hetente egyszer egy sütőben sütött krumpli héjástúl, azt elfogadhatónak tartom, de amúgy a krumplival óvatosan bánunk, jó? Mert ez vércukorszint emelő, nagyon erőteljesen vércukorszint emelő. Jó? Csicsóka, azt nyersen lehet enni minden mennyiségben. Ott volt egy kérdés. Igen, piros, tehát igen, tehát a piros lila, stb. Tehát az antociánok, és a, tehát ugye az antociánok, meg a klorofil, tehát ezeknek a hatásáról lehet sok mindent beszélni. Én nem akarok minden részletbe menni, hát ezért próbáltam itt áttekintést adni. Ez nyilvánvalóan az a hátránya, hogy bizonyos dolgokat nem említem, amit amúgy el tudnám mondani. A piros színnel, ugye tehát a céklát, a zellet, a sárgarépát, a káposztákat, tehát a retekféléket, a fekete retek, fehér retek, ami létezik karalábe, azt mind vagy reszelt, vagy darabolt, és akkor nyersen sokat belőle, az a legjobb. Tehát ez az alap ennél a diétánál. Tehát minden nap nagy salátatányérokat fogyasztani, akár reggelire is már. És ezen belül nyilvánvalóan vannak a pirosok is, illetve a vörös káposztát is, meg ilyeneket. Tehát ezek mind nagyon fontosak. A pont az, hogy a pirosoknál van egy ilyen speciális étrend, van az úgynevezett prantféle szőlőkúra, amikor valaki csak vörös szőlőt fogyaszt, tehát csak vörös szőlőt, semmi mást. Úgy van, hogy napközben annyi vörös szőlőt belé pakol, magába pakol, amennyit bír, vagy túlmixolva, vagy kipréselve, vagy frissen szétrágva, tehát 12 órán keresztül, és akkor éjjel 12 órán keresztül csak vizet. És ezt csinálhatja 2-3 hétig akár, ez is nagyon jó hatással van, de ez egy kivétel, mert gyakorlatilag rengeteg cukrot viszünk be a szervezetbe, de a cukorral együtt visszük az úgynevezett antociánokat is be a tumoros sejtekbe, és ott az a trükk, hogy az antociánokat beleviszük a tumoros sejtekbe, és tönkre tesszük a tumort. De ez egy speciális kúra, és hogy mondjam, tehát van még más speciális kúra, amit még lehetne említeni, de most ebben szó kár belemenni. Amúgy zöldséget, tehát a zöldségnél tényleg a leglényegesebb valójában, tehát a nagy átlagban valójában az a zöld, és ezzel tessék hazamenni, jó?